Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretett testvéreim itt a Szent Margit templomban, és mindnyájan a számítógépek és okostelefonok előtt, Isten hozott benneteket a hitiskolájának ma esti alkalmára. Olyan jó, hogy ilyen nagy ez a templom, mert elképzelem, hogyha ennyien bezsúfolódnánk a hittanterembe, azért az a vírus szempontjából nem lenne valami előnyös, de hát itt a templomban lehet távolságot tartani egymástól, és még annyira talán nincs is hideg, hogy nagyon megfáznánk. A mai témánk, ahogy már beharangoztam, és hát valahol ez nagyon kapcsolódik a két héttel ezelőttihöz, amikor is a minden emberben meglévő boldogságvágyról elmélkedtünk közösen. Szóval ma a szabad akaratról lesz szó, egy olyan gyönyörű emberi, hát majdnem azt mondtam, hogy adottságunkról, mert ez is igaz, de talán még helyesebb, ha azt hangsúlyozom, hogy egy olyan isteni ajándékról van szó, amely csak az emberi. Tehát az állatoknak, és emlékeztek, még tanév elején beszélgettünk arról is, hogy az állatok és az emberek közt milyen különbségek vannak. Szóval az állatok is persze hozhatnak kisebb döntéseket, hogy most jobbra mennek, vagy balra. Előbb esznek, utána isznak, vagy előbb isznak, utána esznek, vagy megharapnak-e valakit, vagy mégsem. De ez mégsem olyan értelemben vett szabad akarat, mint nálunk embereknél. Mert hogy nekünk embereknek van lelkiismeretünk, Isten segítségével meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, és szabadon dönthetünk arról, hogy melyiket választjuk, melyiket tesszük meg. Az emberi szabadság hatalmas felelősség és óriási méltóság, kedves testvéreim. Méltóság nem csak azért, mert csak nekünk embereknek adatik ez meg valamennyi teremtmény közül, hanem méltóság azért is, mert értsétek jól, Isten kiszolgáltatja magát nekünk ezáltal, hogy a szabad akaratunkkal nem csak élni, hanem visszaélni is tudunk. Tehát ha Isten nem adott volna nekünk szabad akaratot, akkor Jézust nem feszíthettük volna keresztre mi emberek. De azáltal, hogy Jézus, Isten, a mennyei atya nem csak megengedte, hanem akarta is, hogy szabad akaratunk legyen, pestiesen fogalmazva, benne volt a pakliban, hogy ezt rosszra is használhatjuk. Mert a szabadság lényege áll abban, kedves testvéreim, hogy szabadon dönthetünk. Nem csak egyféleképpen. Hát milyen döntés az, amikor nincs választási lehetőség? Néha van ilyen helyzet az életben, hát akkor mosolygunk, hogy ez nem igazán döntés. Mikor felhív a főnökünk, hogy ugye ezt meg tudnánk csinálni most, hát akkor arra az a válasz, hogy igen. Tehát ott igazán nagy szabadság nincsen. Isten nem így bánik velünk. Ő nem kényszerít minket a jóra, hanem felemel minket azáltal, hogy választhatunk. Döntési helyzetet ad nekünk. Ezzel ajándékoz meg bennünket, hogy választhatunk, hogyan éljünk, mit tegyünk, mire használjuk fel a tőle ajándékba kapott szabad akaratot. Mit is jelent az emberi szabadság, és engedjétek meg, hogy ezen a ponton egy rövid definíciót is felolvassak. A szabadság Istentől ajándékba kapott erő, hogy teljesen magunktól tudjunk cselekedni. Vagyis, ahogy említettem, ez egy ajándék, egy isteni ajándék, egy erő, hogy úgy dönthessünk, és azt cselekedhessük, amit csak szeretnénk. És ez a cselekedetünk, amit szabadon döntünk el, ez lehet egy Isten melletti cselekedet, lehet egy semleges, egy közömbös cselekedet, vagy lehet egy Isten elleni cselekedet. Tehát tehetünk jót, tehetünk közömbös, semleges dolgokat, és tehetünk rosszat. Nem az van, hogy mi csak jót tehetünk, hanem ez rajtunk múlik, és senki máson. A szabad akarat, engedjetek meg egy rövid kitérőt, néha tud bosszantó lenni. Hányszor hallom, hogy egy édesanyja, egy édesapa bosszankodik, hogy hát én nem így neveltem a fiamat, lányomat, aztán mégis hogy viselkedik, elfordult Istentől, és egyébként is olyan életet él, amivel én nem tudok azonosulni. És egy szülő számára ilyenkor bosszantó tud lenni a szabad akarat, mert azt látja, hogy a gyermeke, vagy a gyermekei nem úgy élnek, ahogy szerinte helyes lenne, vagy tőlem akár, ahogy a jó Isten szerint való élet lenne. És na de ez a szabadság, hogy mi emberek szabadok vagyunk, és a szabadságunktól nem tud minket megfosztani más. Tehát egy bizonyos életkor után a szülő sem. Óriási méltóság, hatalmas felelősség. Ezen a ponton szeretném megemlíteni, mert szóltam a felelősségünkről, hogy azért, amikor egy-egy erkölcsi cselekedetet megítélünk, akkor jó, ha figyelembe vesszük azokat a korlátozó tényezőket, vagy éppen enyhítő körülményeket, amelyek a szabadságunkat érintik. Mondok egy-két példát, és akkor már is sokkal világosabbá válik, hogy mire is gondolok. Például ilyen korlátozó tényező lehet a kényszer. Ha valaki engem valamire erőszakkal, vagy fenyegetéssel, esetleg zsarolással, de rávesz. Nem azt mondom, hogy ilyenkor nincs felelősségem, mert van. De a felelősségem mértéke igenis csökkenhet. Nem jó védekezés, amikor a katona azt mondja, hogy hát azért öltem, mert parancsra cselekedtem, vagy azért voltam igazságtalan, vagy azért öltem meg ártatlanokat, mert ott van az ő személyes felelőssége, megtagadhatta volna a parancsot, de annál biztos, hogy kisebb a felelőssége, mintha ő maga határozta volna meg az egész haditervet vagy stratégiát. Tehát a kényszer például egy ilyen korlátozó tényező, ami enyhítő körülmény is lehet. Aztán ilyen a félelem. Ha félek valamitől, vagy valakitől, akkor kevésbé vagyok szabad. Mert a félelem meghatároz, és vagy ösztönöz valamire, hogy félelemből megtegyek valamit, vagy épp visszatart valamitől, hogy félelemből ne tegyek meg valamit. És ha félek, nem vagyok teljesen szabad. Mint a klasszikus viccben, amikor az esküvőn, a vőlegény mögött ott áll az apósa, a zakója alatt a konyhakéssel, hogy jaj, neked, ha nem veszed el a lányomat mindezek után. Persze ez egy vicc, de valami igazság minden viccben van. Egy ilyen esküvőre simán rámondhatjuk, hogy érvénytelen, mert nem szabadon mondja ki valaki az igent, hogyha félelemből cselekszik. Vagy mondhatok elvettem ültebb példát is, emberrablás, fenyegetés, bármi, hogyha ilyen félelem van bennünk, akkor nem tudunk igazán szabadon dönteni. Nem tudunk jó és megfontolt döntéseket hozni. A felelősségünk ilyenkor csökken. Aztán a következő példa, amit hoztam nektek, a szabad akaratunkat befolyásoló tényezőként, az a tudatlanság. Mondok egy példát. Ma, tegyük föl, hogy most nem csütörtök van, azt mondom, hogy hát ma szombat van, és én most szabadon eldöntöm, hogy ma elmegyek-e misére, vagy nem megyek el. Ezt megtehetem, szabad vagyok. Vasárnap is megtehetem, de akkor azért tudom, hogy az egyház parancsa az, hogy elmenjek a szentmisére. Na most, ha én azt hiszem, hogy szombat van, úgy döntök, hogy nem megyek el a misére, majd holnap, és este rájövök, hogy hát nem is szombat van, hanem vasárnap, akkor itt azért nem pont ugyanarról van szó, mint hogyha tudva és akarva mulasztottam volna el a vasárnapi szentmisét. Tehát ugyan a törvény nem tudása nem mentesít a felelősség alól a világi hatóságok előtt. Hát gondoljunk is bele, mi lenne, hogy valaki mondhatná, hogy ja, hogy nem szabad megölni a szomszédomat. Hát én azt nem tudtam, bocsánat. Nyilván ez lehetetlen helyzeteket teremtene. Tehát a törvény nem tudása nem mentesít a felelősség alól a világi hatóságok előtt. De hát a lelkiismeretünk, amelyet csak a Jóisten lát, meg mi valamennyire, ott ne csapjuk már be önmagunkat, vagy ne próbáljuk meg becsapni a Jóisten, mert úgyse fog sikerülni. Ha én tényleg azt hittem, hogy szombat van, és azért nem mentem el misére, akkor hiába volt vasárnap, nem követtem el bűnt. De ha azért kicsit bennem motoszkált, hogy hát lehet, hogy vasárnap van, vagy szombat, hát ki tudja, ne foglalkozzunk ezzel, ott már lehet valamekkora felelősségem. És végül, hogyha tudom, hogy vasárnap van, nincs olyan indokom, ami miatt ne menjek el a szentmisére, és kényelem szeretetből, lustaságból, vagy bármi egyéb okból nem megyek el, akkor ott a felelősségem is nagyobb. Tehát a tudatlanság, vagy a tévedés csökkentheti a felelősségemet, vagy akár mentesíthet is a felelősség alól, mert már nem vagyok úgy szabad. Veszítek a szabadságomból a tudatlanság által. Aztán mondok még egy példát, ha már ennyire belejöttünk. A megszokás. Vagy idehozhatom a függőségeket. Valakinek rosszalkodik már a tüdeje is, meg nincs is sok pénze a családjának, és igyekszik leszokni a dohányzásról. De nem megy neki, és újra visszacsúszik. Tényleg nagyon igyekszik, de visszacsúszik. Itt egy olyan megszokásról, egy olyan függőségről van szó, ami szintén elvesz az ő szabadságából, és nem ugyanakkora a felelőssége, mintha nem volna ez a függősége, és éppen akkor próbálna meg rászokni a cigarettára. Tehát a megszokás, de lehet ez más példa is, nagyon szomorú, de ilyet is láttam. Volt egy távoli ismerősöm, aki, hát most bocsánat, hogy ezt mondom, de folyamatosan hazudott. Hát számtalanszor valahogy szerintem már észre se vette. Mondott valamit, az általában nem volt igaz. El tudom képzelni, hogy az ő esetében maga ez a bűn, a hazugság vált olyan megszokássá, ami az egyes esetekben, az egyes konkrét hazugságokat tekintve már akár csökkenthette is a felelősségét, mert sokkal inkább hazudott megszokásból, mint hogy megfontoltan, szabadon, tudva, akarva. És ez nem dicséret, meg nem akarom őt felmenteni semmiképp sem a felelősség alól, mert nem szabad hazudni, de a felelőssége adott esetben csökkenhetett ezáltal. Aztán tudatmódosítószerek, alkoholos befolyásoltság például, vagy kábítószerek. Nyilván, hogyha alkoholfogyasztása után beülök az autóba, balesetet okozok, akkor sokkal nagyobb a felelősségem, mintha ugyanezt csak figyelmetlenségből vagy ügyetlenségből követtem volna el, mármint a balesetet. De nézzük meg a másik oldalt. Lehet olyan helyzet, amikor az alkohol az pont egy enyhítő körülmény, hogy nem voltam annyira világos látású vagy éles eszű, nem voltam olyan gyors, nem kapcsoltam elég gyorsan, el voltam fáradva. Mondok egy példát, nem olyan régen hallottam valakitől, szerintem egy nagyon jó példa. Az ifjú férj nemrég megtudta, hogy az első babájukat várják a feleségével, megállapodnak abban, hogy még egyelőre nem mondják el senkinek, majd ha kicsit nagyobbacska lesz a magzat. És hát rá pár nappal később ez az ifjú férj hivatalos volt az egyik legjobb barátjának a legény búcsújába, ott ittak némi alkoholt is, és egy óvatlan pillanatban kiszaladt a száján: képzeljétek, apa leszek. És ahogy kimondta, azonnal rájött, hogy mit tettem, hát én megígértem a feleségemnek, hogy először a szüleinknek mondjuk el. Ahogy kicsúszott a száján, rögtön megbánta, mert lehet, hogy az alkohol miatt nem tudott olyan gyorsan kapcsolni, nem gondolta át, amit csinál. Ilyen esetben úgy gondolom, például az alkoholos befolyásoltság erkölcsileg egy enyhítő körülmény lehet, mert ő nem tudva és akarva fecsegte ki családjuk titkát, ő nem akart ezzel rosszat a feleségének, ő nem akarta felborítani a megállapodásukat. Egyszerűen ügyetlen volt, meggondolatlan volt, gyorsabban járt a szája, mint az esze. És biztos nem ő az egyetlen a világtörténelemben, akivel ez előfordult. Szóval ilyen értelemben vannak ezek a körülmények, és akkor ismétésképpen felsorolom még egyszer, a teljeségigénye nélkül, tehát tényleg ezek csak példák: kényszer, zsarolás, félelem, tudatlanság, tévedés, megszokás, függőségek, alkoholos vagy gyógyszeres befolyásoltság, amelyek mind, és most így mondom, visszatérve az emberi szabadságra, szabad akaratra, elvesznek a szabadságunkból. Mert ahol ott van a félelem, a megszokás, a kényszer, a többi, ott annyival kisebb a szabadságom, ott már nem vagyok teljesen szabad, nem én kontrollálom a gondolataimat, talán azokat még igen, de szavaimat, cselekedeteimet nem, mert ott vannak ezek a tényezők, amelyek befolyásolnak, amelyek mellett nem tudok elmenni szó nélkül, amelyek meghatároznak. És így, és mivel erkölcsteológiáról van szó ebben az évben, a hit iskolájában már közelítünk a konkrétan, kifejezetten erkölcsi témákhoz, ezek is azok, hogy amikor megpróbálunk megítélni, jó értelemben véve, mert tudjuk, Isten él az ítélet, de mégis, hogy beszéljünk róla, legalább a példákon, ha nem is egy embert, de egy cselekedetet megpróbálunk megítélni, hogy egy adott helyzetben egy adott ember csinált valamit, hogy az jó volt vagy rossz volt, az bűn volt vagy nem volt bűn, az mennyire volt bűn, akkor ezt jól csak a körülmények ismeretében tudjuk megállapítani, ha tudjuk, hogy milyen korlátozó vagy befolyásoló tényezők vagy enyhítő körülmények álltak fenn, és ha tudjuk, hogy az illető embertársunk mennyire volt szabad, amikor ezt vagy azt tette, vagy nem tette. A gyakorlatban ez nem mindig könnyű, sőt általában nem könnyű megállapítani, sokszor 100%-osan lehetetlen megállapítani, mert azt, hogy ki mennyire szabad, azt ő tudja meg a jó Isten. Ezt kívülről annyira nagyon felmérni nem tudjuk. Vannak jelek, vannak arra utaló tények, ismerhetünk néhány körülményt, amelyekből következtetünk arra, hogy ő nem volt 100%-osan szabad egy adott cselekedet elkövetésekor. De végső soron ezt ő tudja a lelki ismeretében és a jó Isten. Ilyen izgalmas az erkölcsteológia, testvéreim, és ahogy haladunk előre a hit iskolájában, majd így két hetente újra és újra mondok majd példákat, gazdagítom egy kis szemléltetéssel mindezeket a tanításokat, hogy egyre inkább, egyre jobban megértsük, hogy hogyan éljünk, hogy mit tegyünk, hogy elnyerjük az örök életet. Még két rövid, ám nagyon fontos dolgot szeretnék nektek elmondani, mielőtt imádságba merülnénk. Az egyik. Isten nagyon tiszteli a szabadságunkat. Szinte a végletekig. Kedves testvéreim, Isten megtehetné, hogy amikor valamilyen nagy gonoszságra készülünk, akkor ő közbelép. Megállítja a szívünket, és összeesünk holtan, hirtelen lesújt egy villám, közvetlen mellénk, és betegek leszünk, kórházba kerülünk. Bármit megtehet Isten, mindenható. De ezt nem teszi meg, vagy általában leggyakrabban nem teszi meg. Mert annyira tiszteli a szabadságunkat, a szabad akaratunkat, hogy nem akadályozza meg, ha valaki rosszat akar tenni. Hozzáteszem, különben milyen szabadság lenne ez? Tehát ez a szabadságnak a lényege, hogy tényleg szabadok vagyunk, és tényleg szabadon dönthetünk a jó és a rossz között. Isten nem lép közbe, nem akadályoz meg, és itt jön a gondolat, ezzel példát ad nekünk arra, hogy mi is tiszteljük embertársaink szabadságát, még akkor is, ha nem értünk velük egyet. Van az a határ, mindjárt mondok erről pár szót, van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy eddig és ne tovább. Tehát a végletekig nem vagyunk kötelesek tisztelni embertársaink szabadságát. Tehát ha valakinek az a szórakozása, hogy nem tudom, kirabolja az embereket, vagy meggyilkol másokat, azt nem tiszteljük. Ott a törvénynek föl kell lépnie, egyszerűen a többiek védelme érdekében, ott megállt kell szabni a bűnöző szabadságának. Tehát van az a pont. És akkor erre ezt az alapelvet adja a katekizmusunk, hogy az egyes emberek szabadságát csak akkor szabad korlátozni, ha a szabadsága gyakorlásával mások emberi méltóságát vagy szabadságát csorbítja. Mondom még egyszer. Az egyes emberek szabadságát csak akkor szabad korlátozni, ha az illető ember szabadsága gyakorlásával más emberek emberi méltóságát vagy szabadságát csorbítja. Tehát alapvetően szabadok vagyunk, és Isten azt kéri tőlünk, hogy ne korlátozzuk más emberek szabadságát, akkor se, ha nem értünk velük egyet, tiszteljük az ő szabadságukat, Isten is ezt teszi, de van az a határ, hogyha ő úgy él a szabadságával, hogy az mások emberi méltóságát csorbítja, vagy mások szabadságából vesz el, akkor mondhatjuk azt, mondhatja azt a társadalom, mondhatja azt az egyén, hogy idáig és ne tovább. Itt van a határ, itt van a korlátja a te szabadságodnak. Mert ez meg a mi szabadságunk, hogy aki antiszociális, aki megsérti mások emberi méltóságát, aki elveszi mások szabadságát, hogy annak mi mondjuk azt, hogy ebből nem engedünk. Hú, de bonyolult kérdések ezek. De nem baj, lesz még bonyolultabb is, de nem ma este. Egy utolsó gondolat. Nem egy hű de nagy vagy hű de kidolgozott gondolat, de mégis fontosnak tartom, hogy idehozzam. Végtelenül egyszerű. Ez az, hogy a Szentlélek az, aki megerősít bennünket a szabadságban. Ő segít, súg nekünk, hogy hogyan éljünk a szabadságunkkal, úgyhogy az ne visszaélés legyen. Segít nekünk. És a Szentlélek Úristen szereti, hogy szabadok vagyunk. Megerősít, támogat, de nem hagy magunkra. Úgy segít, hogy közben tiszteli a szabadságunkat. Nem kényszerít, nem erőszakos, csendesen, de segít, hogy a szabadságunkkal jól tudjunk élni. Szeretett testvéreim, azt hiszem, hogy még ha nem is beszéltem ma este nagyon hosszan, de mondtam pár olyan gondolatot, amelyen még tudunk elmélkedni. A most következő szentségimádásban egy jó lehetőség, hogy köszönjük meg Jézusnak a szabadságunkat. Köszönjük meg, hogy ennyire bízik bennünk, ennyire szeret minket. Köszönjük meg neki, hogy azt tehetünk, amit akarunk. És kérjük is az ő segítségét, hogy ezzel a végtelenül nagy ajándékkal, a szabad akarattal éljünk, és ne visszaéljünk, és hogy arra fordítsuk, ami valóban épületes, és az ő akarata szerint való. 2 hét múlva, kedves testvéreim, egy legalább ilyen izgalmas témával folytatjuk. A jóról és a rosszról lesz szó, az erkölcsi cselekedetek megítéléséről, arról, hogy mikor beszélhetünk arról, hogy valakinek a cselekedete jó avagy rossz. 2 hét múlva innen folytatjuk hát, most pedig kívánok mindnyájatoknak további áldott estét, elmélyült imádságot ebben a szentségimádásban, és biztonságos hazaérkezést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
hit iskolája, Monostori László atya tanítása.